Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot, életem Istenéhez. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található János evangéliuma 6. fejezetének válogatott verseiben. Az Úr Jézus Krisztus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A zsidók zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték: nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszik, élni fog örökké. Hadd ismételje meg a 48. verset, Jézus mondja: én vagyok az élet kenyere. Ennyi a felolvasott ige. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Először is a kenyérről szeretnék beszélni közöttetek. Mit tudunk a kenyérről? A kenyér általános értelemben a táplálékot jelenti. Mi a kenyér? A kenyér kémiai energiaforrás, ami nélkülözhetetlen testünk fenntartásához, és mint ilyen, földi létünk alapfeltétele. Aki nem eszik, az nem sokáig maradhat életben. Szakirodalom mondja, maximum 30-40 napig. A kenyér olyan, mint egy jó üzemanyag. Kalória, ami testünk számára. Így működünk. Tudjuk nagyon jól, bár lehet, hogy mi nem tapasztaltuk ezt olyan intenzíven, mint őseink korábban, a korábbi évszázadokban is esetleg. Az éhség az egyik legkínzóbb és legszorongatóbb érzés. Most farsang van, a bő táplálkozás ideje, érdekes most erről beszélni. Világszerte 950 millió ember éhezik. Azt olvastam, hogy Kongó, Eritrea, Csád és Burundi azok az országok, ahol a legtöbben halnak éhen. Itt naponta 24 ezer ember hal meg. Az éhínség, a bűnözés, a terrorizmus melegágya is. Az éhség azonnal motiváló tényező, és a kétségbe esett ember nagyon sok mindenre képes. Azt is olvastam, hogy kenyérprogrammal sokkal többet elérnének a terrorizmus ellen is akár, mint rakétaprogramokkal. A világtörténelem nagy éhségei. Kínában 1958 és 62 között Mao Tse-tung intézkedése nyomán 20-25 millió ember halt éhen. Aztán a verebeket kezdték el írtani, mert úgy gondolták, hogy azért halnak éhen az emberek, mert a verebek felcsüpegetik a búzát, meg az egyéb más gabonafélét, amiből aztán kenyeret lehetne adni az embereknek. És tudunk, mert hallottunk a holodomorról is, ez az ukrán nép legnagyobb tragédiája volt, 4-5 millió ember pusztult éhen, akkor, amikor ha kell, hanem be kellett szolgáltatniuk az általuk kitermelt dolgokat. Ebből a hosszabb felvezetőből is kiderült, hogy a kenyér nélkülözhetetlen. De azt is tudjuk, mert hát keresztények vagyunk, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Igen, nem csak kenyérre van szükségünk, nem szükségünk van reménységre, szükségünk van békességre, életcélra, közösségre, szükségünk van szeretetre. Ha ezek sincsenek, ha ezek nincsenek, valósággal beteggé lesz az ember, ugyanúgy, mint a hiányos táplálkozás következtében. Jobb egy falat száraz kenyér békességgel, mint folytonos lakomázás veszekedéssel, mondja a Példabeszédek könyvének írója. Az Úr Jézus Krisztus magát az élet kenyerének nevezi, vagyis teljes értelemben véve vett tápláléknak, erőforrásnak. Mert én azért jöttem, mondja ő, hogy életük legyen és bővelkedjenek. Ő azért jött, hogy igazi célt mutasson, betöltse lelki hiányainkat, szükségeinket, jól tartson kegyelmével, bocsánatával, erőt adjon az örömre és a szolgálatra, Isten áldásaiban tegyen gazdaggá minket. A kérdés, hogy kell-e nekünk ez a kenyér? Furcsa az ellentmondás. A jóléti társadalmakban igen magas a lelki betegek száma. Aki hozzám jön, mondja Jézus, aki hisz bennem, azt én semmiképpen ki nem vetem. De hozzám kell jönnie, hozzá kell menni, ez a feltétel. Csak akinek megnyílik a szíve előtte, aki hozzá jön, aki vágyik a vele való közösségre, aki felismeri az életet táplálóját benne, azt ki nem veti. Az Úr Jézus Krisztusban én azt szeretem, hogy ő nem tukmálja rám magát, ő nem tukmálja ránk magát. Az igazi szeretet szabadságban és elfogadásban születik. Ugyanakkor nem csak múló élményeket kínál, nem pillanatnyi fellelkesedést, hanem igazi békességet, igazi beteljesedést. Hiszünk-e benne? Kinyújtjuk-e felé a kezünket, a lelki táplálék felé? Nagy agymosást végez a világ. Azt hirdeti, azt hiteti el, hogy nincsen más, csak az, ami kézzel fogható. Arra kell hajtani. És aztán fontosabb lesz a vagyon, mint a család, a siker, mint a becsület, egyéni céljaink, mint a közösség. Akit nekem ad az Atya, akit vonz az Atya, folytatja Jézus. Sokszor még arra sem vagyunk képesek, hogy felismerjük, hogy elfogadjuk a segítséget. Mert beteg a lelkünk nagyon sokszor, és a beteg emberről is tudjuk, hogy olyan, hogy nem akar enni. Sokat gondolkodom ezen, hogy miért nem kell az embereknek az Isten békessége, miért nem kell annyi sokaknak a tiszta élet öröme, a bűnbocsánat, a közösség felemelő élménye. A bűneset története is rámutat arra, hogy bizony mi emberek olyanok vagyunk, akik más táplálékra vágyunk. Ami önzésünket, ami nagyra vágyásunkat, ami bűnös indulatainkat elégíti ki, ami annyi sokszor megmérgezi a mi lelkünket, ami lehet, hogy nagyjá tesz bennünket, de örömünket nem adja meg, örömünket nem gerjeszti. Pedig az Isten valami jobbat, valami többet akar nekünk adni. Lelke által végzi bennünk, hogy mi is ezt a jobbat akarjuk. Az ő lelke, ami lelkünkkel lép kapcsolatba, ahogy mondom Káti órán annyi sokszor, és ő végzi el bennünk azt, hogy ezt a jobbat akarjuk. És kérnünk is kell, és készek kell lennünk elfogadni. Krisztus azért jött, az az ő küldetésének a lényege, hogy az Atya megtartó, megmentő akaratát véghez vigye. Végrehajtsa az ő üdvözítő projektjét. Milyen jó hallani arról, hogy az Isten akarata az, hogy Krisztusban életünk, örök életünk legyen. Valaki kizárólag csak a javunkat akarja. Nem, de jó ezt tudni. Mert úgy szerette ő ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem élete, örök élete legyen. Érthetetlen ez, mégis igaz. Minket, ilyen-olyan szedetvetett embereket szerett az Isten, pedig nem vagyunk, ha magunkban nézünk, olyan nagyon szeretetre méltók. Nem is az a kérdés, hogy mit tettem én, meg hogyan viselkedem én, meg hogyan élek én, hanem az, hogy mit tesz az Isten. A földi életünk csak előszobája a mennyeinek. Az örök Isten gyermekeinek nem csak múlandó dolgokat ad, és ezt olyan jó tudni. Ha valaminek a birtokába akarunk jutni, tudjunk jól, ahhoz három módon juthatunk, legalábbis én így gondoltam, amikor készültem erre a szolgálatra. Ha valamit birtokolni akarunk, akkor azt a valamit megvásárolhatjuk, ajándékba kaphatjuk, vagy örökölhetjük. Az örökség csak az egyik féltől függ. Az örök élet csak a halálon keresztül, a feltámadás csodája által valósulhat meg. A zsidók vitatkoznak és zúgolódnak. Hogyan mondhatja Jézus önmagáról, hogy ő a mennyből szállt le? Pedig csak az beszélhet mennyeiről, aki valóban onnan jött. Különben hiteltelen lenne az egész, én úgy hiszem. Emberi ígérgetés a mennyországgal kapcsolatban, az üdvösséggel kapcsolatban csak nagyot mondás lenne. És a zsidók tovább kekeckednek. Hát ismerjük az apját meg az anyját. Ha már leszóljuk egymást, leminősítünk valakit származása alapján, pedig az egy olyan adottság, amit nem mondhat el mindent, ami nem mondhat el mindent valakiről. De sajnos az előítélet mindannyiunkban ott van. Rengeteg híres ember származott egyszerű sorból. Például Cromwellnek az apja is Patkó Kovács volt. De nézzük csak Fleminget, vagy Petőfit, vagy Adit. Mindannyian egyszerű családból jönnek. Ugyanakkor mindannyian egyéniek vagyunk, és ott van bennünk az isteni szikra, valami felülről való. Jézus esetében pedig az, hogy ő a legsajátosabb módon igaz ember volt. Ő az Isten egyszülött fia, aki Szentlélektől fogantatott. Földi szemünk annyi sokszor meggátol bennünket a látásban. Eszünk a bölcsességben. Ne zúgolódjatok, mondja Jézus. Ezt nem értitek, ha nem figyeltek az Istenre. Nem fogjátok ezt felfogni, hogyha nem figyeltek fölfelé. Akit ő vonz, aki érzi szeretetét, aki hallgat rá, akkor fogjátok megérteni. Ez az engedelmesség titka. csak a hit lépését megtéve, tárul fel előttünk a hitnek a titka. Mutatkozik meg a hitnek az ereje. Csak belépve az Isten közösségébe tapasztalhatjuk meg az ő áldásait, addig csak okoskodunk. Nem tudjuk, milyen lehet az alma íze, amíg azt meg nem kóstoljuk. Engednünk kell, hogy az Isten tanítson. És ő tanít. Mit mondott ma? Én vagyok az élő kenyér, akinek élete van önmagában, aki életet tud adni. Bennem lett elérhető, bennem lett befogadható. Elődeitek a mannát kapták, és meghaltak. De aki eszik ebből a kenyérből, örök élete van. Az én testem, Krisztus megváltó áldozata. Oda érkezünk önmagát adó, megváltó szeretetéhez, amely által megtartatásunk van. És a zsidók vitatkozni kezdenek, hogyan adhatja ő a testét. Emberi módon értelmezik Jézus szavait. Babits Mihály egyik versében érdekes párhuzamot állít fel. Primitív népek, meghalt vezetőik, királyaik szívét és eszét ették meg, hogy beléjük szálljon az ő erejük, hatalmuk. Nekünk Krisztus igazságát és szeretetét kell hittel elfogadnunk, magunkévá tennünk, hogy bennünket is betöltsön az ő ereje és kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus itt egyértelműen az ő áldozatára utal, ahol teste megtöretik, vére kiontatik, ahol szeretete, nagysága, őszintesége valósággal megnyilvánul, ahol nincs mellébeszélés. Nos, hát keresztjén testvéreim, ha a lelki kenyeret akarjuk venni, ha a lelki kenyeret akarjuk magunkénak tudni, akkor Krisztusnak ez az önfeláldozó irgalma kell legyen, ami esélyünk a túlélésre. Van egy kifejezés, valaki reményt táplál valamire nézve. Igen, Krisztus bűnt eltörlő kereszthalála táplálja bennünk a reményt, a bizonyosságot, a hitet, azért, hogy megtartassunk. Keresztény testvéreim, meg kell értsük, hogy mekkora jó tett volt, el kell fogadjuk ezt az ajánlatot, különben nem lesz élet bennünk. Nem könnyű beismerni, hogy oda jutottunk, hogy Krisztusnak idáig kellett elmennie. Szoktunk is mentegetőzni. Nem várhatok én ekkora áldozatot. De be kell látni, hogy pont erre van szükségünk, mert nincs más útja és módja. Aki elfogadja ezt az áldozatot, Krisztus érte történő áldozatát, annak van örök élete. Aki elfogadja a megfeszített, és elfogadja, és megismeri a feltámadottat, annak van élete. Nem hihetünk a feltámadott Krisztusban, ha nem hiszünk az értünk megfeszítettben. Végül még egy áldásról beszél az előttünk lévő ige. Az én bennem marad, és én ő benne. Óriási ígéret. Az, hogy az Úr Jézus Krisztussal élhetünk. Egyre teljesebbé lehet ő bennünk, és teljesebbé lehet bennünk az ő akarata és az ő szeretete. Betölthet bennünket az ő indulata. És ha ez megtörténik, akkor annyi sok mindennek ki kell kerülnie a mi szívünkből. Sok mindent el kell hagyjunk. Jézus Krisztus az önmagával való közösséget jelent, önmagával való közösséget nevezi az igazi életnek. Annyi sok mindenre rámondjuk, ez az élet, ez a tuti. Aztán kiderül, hogy annyi sok minden csak üres káprázat. Mert az igazi élet meggyőződésem szerint Krisztussal van kapcsolatban, az ő szeretetének a jelét hordozza. Krisztus az élő kenyér, nem csak ideig, óráig tartó csoda, mint a manna. Ő az örök reménység, ő a békesség, erős bizodalom, legfőbb vigasztalás a mi életünkben és halálunkban. Fogadjuk el őt, az élet kenyerét, és én kívánom, hogy tápláljon minket is az Isten szerinti életre és az üdvösségre. Amen.